Na, egy izgalmas témával fogunk foglalkozni, ami mondhatjuk, hogy mindenkit érint, mert, vagy legalábbis a nagyvárosokban élőket, a fővárosban élőket mindenképp, és ez a lomizás. És bármilyen furcsa, ennek van közgazdaságtanul, és ezt kutatják most már, és ez ügyben hívtuk meg kedves vendégünket, dr. Letenyei László, antropológust, egyetemi docenst a Corvinus Egyetemről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, viszont köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hát készült egy ilyen vizsgálat, gondolom, abból, hát illetve ezt több oldalról is meg lehet közelíteni, ugye antropológiai oldalról is, szociológiai oldalról is, ugye ezt egy jellemzően romák által, de mindenképpen alacsony anyagi körülmények között élők végzik, és meg lehet fogni onnan is, hogy ez a manapság oly divatos és szükségszerű körforgásos gazdálkodásnak egy felfogható úgy, hogy egy résztevékenysége.
Nagyon jól látod a dolgot. Az antropológus, azt is vállalom, de én is közgazdász vagyok első diplomámat tekintve, és kollégám Tim Gittins, akinek a nevét azért is emlegettem, mert ő az ötletgazda. Uh-huh. Ő kevésbé beszél magyarul, ő brit. És ezért úgy beszéltük meg, hogyha magyarul nyilatkozunk valahol, akkor én nyilatkozom, hogyha angolul nyilatkozunk valahol, akkor ő nyilatkozik.
Kiváló.
Én esetleg Tim Gittins az ötletgazda, és az a helyzet, hogy tényleg kellett hozzá egy ilyen szem, hogy valaki messzire jött emberként rá tudjon csodálkozni arra, hogy, hogy ez a téma az utcán hever.
Aha.
És mi nem vettük észre. És az ő érdeklődését meg akkor hadd tegyem hozzá egy ilyen harmadikként. Kisvállalkozásokkal foglalkozik, és ő azt mondta, hogy ez az egész lomtalanítás, ez egy nyílt, rendszerű utcai inkubátorház, uh-huh. amely kisvállalkozásokat generál. És őt a folyamatnak ez a része érdekelte, hogy hogyan lett az elmúlt 20 évben, gyakorlatilag a szemünk láttára, abból a folyamatból, hogy mi is lelkes amatőrként, most így körbenézek, szinte egy korosztály vagyunk, és nektek is megvan az az emléketek, gondolom, fiatalkorotokból, hogy lomtalanításkor meglátok egy jó fotelt,
hát
vagy kanapélt.
Hát persze, vagy bármi, hogy könyvekért turkált az.
Milyen jó jön az még a kolesz szobában, nem?
Igen, így van.
Tehát nekem is ez megvan, és ez valóban megváltozott. Tehát ehhez képest most azt látjuk, hogy egy nagyon furcsa, hogy szervezettebbnek, vagy szervezetlenebbnek ítéljük meg, ez megítélés kérdése. De ténylegesen lomis kisvállalkozások professzionális módon csinálják azt, hogy kimentik ebből a kihelyezett lomból azt, amit, uh-huh. ami még értékes, ami még újra hasznosítható.
És nyilván azt leadva a különböző hulladékudvaron, onnantól pedig tényleg, az útja már az újrahasznosítás.
És arra tudtam, hogy mit csinálnak vele, amit kibányásznak, kihalásznak.
De nem csak a hulladékudvaron.
Hát, hogyha értékesebb bútordarab ez az, akkor ugye az a másodpiacokon simán gazdál le.
A bútordarabokat azt gyűjtik, de tipikusan nem ezek a lomis vállalkozók, hanem azoknak megvannak. Nem nagyon. A bútor az nagy, nehéz, de túl nagy térfogat. És a szűk keresztmetszet ezeknek a lomis vállalkozásoknál az elsősorban is az idő, másodszorban pedig ezeknek a kis terautóknak, furgonoknak a szállítókapacitása. És hát ez bútorokkal megrakni nem lenne jó. Úgyhogy alapvetően háromfajta kimenet van ebből a ócskapiaci, vagy bocsánat, lomis szelekcióból. Az egyik az ócskapiac. Tehát ami még olyan, hogy lehet, hogy azt még valaki megveszi, akkor azt kigyűjtik. Uh-huh. És akkor ezért fordulhat az elő, hogy ha ők azt már kigyűjtötték maguknak, és akkor tudom észre, hogy jaj, de jó régi fényképezőgép, vagy pont ilyen vázára gondoltam otthon, akkor azt mondják, hogy ez már az én kupacom, ami nagyon Igen. furcsa.
Igen, abszolút, és sokakban nagyon nagy ellenérzést kelt.
És sokakban nagyon nagy ellenérzést kelt, már csak azért is, mert hogy megvan az a nosztalgiánk, hogy fiatalkorunkban ez nem így volt. Majd 10-15-20 évvel ezelőtt ez még nem így volt.
Hát meg és... az igazságérzetünk, hogy az most mitől az ő kupaca, amikor az gyakorlatilag kidobásra került, azért mert mellé ült attól az, hogy lett az övé. Tehát ugye ez a jogi aspektus is olyan érdekes, hogy miért mondja ő ezt?
Hát ha már a jogi aspektust veszük, akkor itt van az a másik jogi aspektus, hogy a jog szerint, ami a kihelyezésre kerül lomtalanításkor, azonnantól már a nemzeti hulladékkezelő nek a tulajdona, és aki az utcáról elvesz valamit, most mindegy, hogy te amatőrként egy könyvet, vagy igen, pedig ők ilyen professzionálisként, lomis vállalkozóként.
És teljesen több ez szürke zóna, tehát tisztában van, az állam egyszerűen tisztában van vele, hogy nekem annyival kevesebb dolgom van vele, amennyit ők elvisznek, és nagyjából örülök neki, ezt ők elvégzik helyettem, ezzel senkivel foglalkozni, és akkor erről semmi szabály nincsen, semmi törvény, semmi féle jogszabály.
A szürke zóna az szerintem is egy jó kifejezés, hogyha a szabályozást nézzük, akkor ez egy fekete zóna, mert hogy onnantól fogva, hogyha valami az utcán van, akkor annak van tulajdonosa. Akkor, ha úgy fogalmazta, hogy az állam, akkor egyszerűsítsük, hogy az állam.
A hulladék elszállítást végző állami cég.
Így van. És innentől fogva elvileg az államot megkárosítod, ami ha még az értéket is hozzáveszünk, akkor ez valami szabálysértés, és akkor emiatt
a... Mármint a lomi vállalkozók részéről, akik elviszik a...
Hát részéről vagy a te is, hogyha kotorászol, és valami megtetszik, és igen, el tud nád vinni, de most már nem tudod, mert ez már annyira kiterjedt ez a hálózat, hogy ugye azonnal ott vannak, és...
Így van. És tehát az a helyzet, hogyha a jogszabályokat nézzük, akkor ez egy kriminalizált tevékenység, viszont akkor, hogyha a társadalmi hasznosság szempontjából nézzük, én ezt szeretném hangsúlyozni, vagy én pedig erre figyeltem fel, hogy hát gyakorlatilag minden olyan dolog, amit kiválogatnak és elvisznek a lomis vállalkozók, az visszakerül a gazdaságba. Beszéltünk, hogy van egy ócskapiaci kimenete, és megvan az, hogy a budapesti lomtalanításnak melyek azok az ócskapiacai, amik ezt tipikusan felveszik. Meglepő módon például a kecskeméti ócskapiac az egyik ilyen nagyon fontos. Tehát, hogy ennek van egy ilyen szempontból is egy ilyen térben kiterjesztő hatása. A másik az igen, az a fémhulladék, amire mindenki gondol, és akkor azok különböző budapesti telephelyeken, de alapvetően aztán vasúdvarokban koncentrálók van, a mély telepekben, és onnantól visszakerül a, mondhatjuk, hogy a nemzetközi gazdaság vérforgásában, hiszen azért tudjuk, hogy ez többnyire nem a magyar kohászati ipar dolgozza fel. És végül a harmadik, az pedig, amit eufemisztikusan úgy neveznek, hogy a fa. Ez a téli tüzelőnek a gyűjtése, és hát ne legyen illúziótok, hogyha majd egyszer ezt az asztalt ki fogjátok dobni, akkor hova kerül? És mi lesz a sorsa? Jó, tehát, hogy ennek mennyi a műgyantat tartalma, azt ne firtassuk, de amíg műgyantából készülnek bútorok, és amíg vannak olyan emberek, akik arra rá szorulnak, hogy téli tüzelőként ezt is elégessék, addig többek között a lomtalanításon begyűjthető éket anyagok, azért tegyük hozzá, hogy ha lehet, akkor elsősorban fát keresnek. És akkor, amikor azt mondtad, hogy a bútorok jelentős része az egyébként tüzelőanyagként végzi.
Hát mert jelentős része olyan állapotban is van, tehát azt nyilván ő is fölméri, ugye, hogy azért az már egy másodpiacon sem nagyon találnak
hát
gazdára.
Akkor viszont az újrahasznosítás fontossága
mellett... Kioltja az egyik oldalt a másik, ugye?
Itt azért tehát... ez elég negatívan hat, igen, mondjuk a kibocsátásra.
Igen. Ebben abszolút igazad van, tehát egyik oldalról örülünk, hogy a nagymama kidobott csetreszeit valaki megfogja és elviszi az ócska piacra. Másik oldalról pedig kicsit szomorkodhatunk, hogy a műgyanta is elég a kályhában. De én azt gondolom, hogy kicsit máshogy kellene néznünk, tehát addig, amíg vannak olyan emberek Magyarországon, akiknek a téli tüzelés az úgy oldódik meg, hogy hulladék anyagokat égetnek el, tüzelnek el, addig a lomtalanítás az egy borzasztóan közvetlen, direkt segély ezeknek az embereknek a számára. Akiket egyébként más módon ilyen értelemben segélyezni, hát azt nem is tudom, hogy hogyan lehetne megoldani.
Hát egyébként... hogyha lehetne, az már egy másik szint, ugye? Tehát ez lehet egy belépő szint, mondhatjuk, de nem a legjobb megoldás. Utána jöhetne az, hogy nem tudom, fa tüzelő program, stb. Hát hogy működő képessége, meg a hatékonyság, ugye annak is kérdéses, de képessége valamit lehetne okozni, hogy aztán ezt váltsuk ki, ugye ezt a fajta fűtéstechnológiát.
És akkor egy kicsit a számok nyelvén, tehát azzal kezdtünk el, mikor már megértettük a jelenséget, körülbelül azért ez egy másfél évig tartó terepmunkát jelentett, ami azt jelenti, hogy jártunk lomtalanításokra. Tim Gittins, még helyenként, időnként más kollégák is jöttek velünk, diákok jöttek velünk.
És ott csak figyeltetek, vagy beszélgettetek ezekkel?
Együttműködőek voltak, nem voltak elutasítóak? Vagy bent az érintettek, amikor...
Vagy nem rémültek meg, hogy most ott valaki faggatózik, és a...
Nem, de hát azért tehát nem is úgy kezdtük, tehát nem, eleve ugye nem egyenruhában megyünk.
Ez már
eleve egy előny. Másik oldalról pedig hát mi is kedvesek, aranyosak vagyunk, és mindig volt is szerepünk a lomtalanításon, tehát ha már jártunk lomtalanításokra, és ha már ilyenkor ugye az antropológus énem kerül előtérbe, akkor nekem is mindig volt szerepem. Én például pálinkás üvegeket gyűjtöttem, olyanokat, ami üvegdugós, biztosan ti is ismeritek ezeket.
Hogyne, igen. Az olyan klassz,
és
igen.
Akkor hát ez egy remek beszélgetési alkalom egyébként, és lehetőség, hogy ilyet nem láttatok, ha láttok ilyet, akkor gyűjts, szóljatok nekem, és akkor ezeket, ha találtak, akkor szóltak, és meg is vették.
Mi derült ki egyébként, hogy működik az egész, amit mi kívülről látunk, és sokan visszajognak tőle, hogy akkor itt ős káosz van, vita van, elfoglalt parkolók, szemét kupachegyek, egymással versengő csapatok, hogy kiszerzi meg. Hány, és mekkora vállalkozások, hány fős családi vállalkozásnak tűnik, így nagyon messziről, kívülről, ti ugye fölmértétek ezt a
meg tudom
mondhatni
iparágot, hogy működik. Amiket mondtál, hogy családi vállalkozásoknak, viszonylag kisebb szervezeti egységeknek tűnik. De én egy kicsit visszatérek arra, amit mondtál a sztereotípiákkal kapcsolatban, hogy nekünk ez ilyen rendetlennek, kaotikusnak, néha erőszakosnak tűnik. Olyan ismerősöm is van, aki elmondta, hogy hát a lomit kutató, de én megmondom őszintén, amikor tudom, hogy lomtalanítás van, én akkor el is költözöm otthonról, nem szeretem látni annyira.
Pedig most már, bocsássak, ugye nagyon sokat fejlődött a kezdetektől. Sokan most is írják, hogy hú, micsoda szeméttelep, de valahogy nagyon leredukálódik arra a két nap, tehát sokkal gyorsabb. Én azt látom, hogy az utómunka sokkal precízebb. Tehát az utolsó, ez most lehet, hogy csak dél-budai jellemző, nem tudom, hogy máshol.
Két nap alatt lemegy az egész.
És szinte nyoma nem marad, egész extrém módon meg van szervezve szerintem az utóbbi időben.
Én azt gondolom, hogy amit az FKF végez, ugye tudjuk, hogy most az FKF is a BKM-nek a része, de tehát amit az FKF végez ezen a téren, az egy csoda.
Abszolút.
Egyébként egy nagyon, nagyon jó viszonyunk alakult ki, rendkívül készségesek voltak sok adattal, információval, mi egyébben segítették a munkánkat, de ez például nekem is a kutatás során derült ki, és nem fogom megkerülni a kérdésedet, jó? Tehát visszatérek a lomis vállalkozó csapatok szervezettségére is. De most így az FKF-esekre visszatérve, tehát én például számomra az nem volt világos, hogy van egy külön lombizós, mármint lombit végrehajtó brigád az FKF-en belül, vagy nem is képzeljétek el, hogy nem. Tehát azok az emberek, akik egyébként rendesen hordják el a hulladékot, a szemetet napi rendszerességgel, és akik egyébként azokat a kukásautókat használják, ugyanazok az emberek végzik a lomtalanítást is. Ha úgy tetszik, akkor azt így el kell fogadniuk, hogy a munka része, hogy évente egyszer az én körzetemben van ez a rendkívüli. És tényleg, ahogy te is mondtad, ennek része az is, hogy akkor utána pedig rendet rakni, igen, takarítani. Most ami az állam, vagy közelebbről az FKF és a lomis vállalkozók viszonyát illeti, nem nevezhető egy harmonikus viszonynak. Tehát egyébként az FKF munkatársainak lényegesen egyszerűbb lenne az élete, hogyha de legegyszerűbb akkor lenne az élete, hogyha nem lenne lomtalanítás, de erre ugye van társadalmi igény. A második legegyszerűbb az lenne, hogyha nem lenne lomis vállalkozások, hiszen nekik abból csak a gond van. Igaz ugyan, hogy elszállítják.
Hát kevesebbet kell elpakolniuk.
Én is ezt mondtam nekik, hogy hát kevesebbet kell elpakolni, hát örülhetek neki. Az én számításaim szerint ilyen 13-14 ezer tonna hulladékot recycle-nak, tehát forgatnak vissza a körforgásos gazdaságra.
Százalékosan ez mennyi, amit elvisznek a kis vállalkozó?
Hát a kezdeti becsléseink olyanok voltak, hogy 10-40% között, és az FKF szakemberei azt mondták, hogy na, szerint egy számjegyű lesz, hogyha alaposabban megnézzük. Tényleg. Alaposabban megnéztük, aha, és nem, tehát a 40%-hoz áll közel. Tehát a kihelyezett lomnak...
Közel felét elviszik.
Közel felét, aha, elviszik. A lomis vállalkozások. Igen, ez igaz, de az FKF úgy van velem, hogy ők szívesebben vinnék az egészet. Csak akkor az egész legyen rendezett. Ne legyen szétszórva, ne legyen utána üvegszilánk, amit annyira nehéz.
Ez is értető egyébként az ő szempontjukból, persze.
És ez még nem oldódott meg, tehát ez megvan, hogy közben nyilván átválogatni a kupacokat, az sajnos teríti, nagyobb felületet foglal el, előbb-utóbb szétszóródnak ezek, és kétségtelenül több munkát ad nekik.
Nézd, az a helyzet, hogy mi most itt ülünk a stúdióban, mint három ilyen budapesti értelmiségi, és azt gondolom, hogy maximálisan egyetértünk abban, hogy a körforgásos gazdaság egy milyen fontos dolog. Mégis sohasem álltunk neki pusztán társadalmi indítatásból mondjuk a lomis kupacokat szelektíven válogatni. Akkor, hogyha erre egy intézményi megoldást szeretnénk kitalálni, az annyira rendkívül drága lenne, hogy azt gondolom, hogy ez a lomis vállalkozások egy rendkívül költséghatékony megoldás a társadalomnak. Nem küldtünk rá, gyakorlatilag csak el kell fogadnunk, hogy ők vannak. Most, ami ezt illeti, hogy az egész az rendetlen, és ugye volt ilyen ismerős, aki úgy fogalmazott, hogy ezek nem is brigádban dolgoznak, hanem bandákban. És tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, egy olyan munkakör, a kihelyezett lomnak a szelektív szelektálása, kiválogatása, amihez egyébként ezek a munkacsoportok, lomis vállalkozások nagyon jól alkalmazkodtak. Tehát az, hogy valaki a legrosszabb cipőjét és a koszos melegítőjét veszi föl ehhez a munkához, az olyan egy teljesen természetes dolog, hiszen persze, mi is ezt tennénk. Ami azt is jelenti, hogy a lomis vállalkozók egyébként ők nem így öltözködnek a dolgos hétköznapokban, hanem ez, ha úgy tetszik, akkor a melós ruhájuk, a munkás ruhájuk. Értelemszerűen a lomválogatása az nem lehet egy egyszemélyes feladat, tehát csak is csoportosan végezhető. Az, hogy vannak konfliktusok, erről én is hallottam, elsősorban az interjús beszámolók alapján, de én nem láttam. Amit viszont nagyon sokat láttam, az együttműködésnek a példái. Legközelebb, hogyha jártok, sétáltok lomtanításkor, figyeljétek meg, hogy tényleg vannak ugyanazok, akik a helyet foglalják, és nagyon sok módon kooperálnak egymással. Van, aki ezt gyűjti, van, aki azt gyűjti. Megszólítják egymást, hogy van-e neked film, amit át tudsz adni, neked pedig ez. És a kooperáció révén egy olyan hatékonyságúra fejlesztették ezt a szelektív hulladékkinyerést a kihelyezett lomból, ami azt kell mondani, hogy valahol példátlan. Tehát, hogyha vezető, nem tudom, menedzserekre, szakemberekre bíznák az, hogy hogyan kell ezt megszervezni, hány ember részvételével, nem biztos, hogy az ki tudna alakulni, mint ami...
Ilyen hatékonyan, ennyi emberrel, ezt a munkát el tudnák végeztetni.
És a vállalkozások közti dinamika, hogy akkor nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy a rivalizálás az, hogy működik, ami kívülről úgy tűnik, hogy veszekedések vannak, meg harca a jobb lomokért.
Erre mondom azt, hogy ezt azért tudom nehezen megalapítani, mert nem láttam konkrét konfliktust, én is csak beszámolót hallottam róla, hogy ez néha előfordul. Viszont az együttműködésnek valóban számos példája van. Többek között Facebook csoporton előre be lehet jelölni. Ők úgy mondják, hogy fogom a területet, ez a foglalom. A szakzsargonja lett ebben a sajátos
nyelvezetben. Láttam is ilyen táblát, ilyen karton, fogom.
Ennyi volt, csak fogom. Esetleg a szám, hogy melyik ház, melyik kapu, ajtó, melyik kapuig. Így van, tehát vannak ezek a foglalások, és ez most már kezd ugye az internetre is kimenni, ott is lehet foglalni, annyira, hogy mobiltelefonnal bejárják kerület a területet, megmondják, hogy én akkor itt leszek, ekkor és ekkor feltöltik. Ez is van, amikor nem annyira nagyon gördülékeny, tehát van, aki nagyobb területet foglal be, hogy valamire majd csak
már
jól lesz. Már
egymás között játsszák így le, ha
igen,
jól értem?
Igen, igen, igen. Te is feliratkozhatsz a Facebook csoportra. És...
Mekkora, hány ember tart ez el? Tehát mekkorák ezek a vállalkozások? Hány ember él ebből? Ez a, hát akkor mondjuk, hogy ez a piac.
Igen, mondhatod, hogy ez a piac. Azért ne felejtsük el, hogy fogok válaszolni a kérdésedre, de hogyha mi itt beszélünk, hogy ez a piac. Tehát ennek a piacnak mégiscsak van egy alapja. Ez az alapja, ez pedig megint csak mi vagyunk. Mi városi polgárok, akik kihelyezünk egy csomó mindent lomtalanításkor. A lomtalanításnak ez a gyakorlat, ami Budapesten is van, egyébként ez nem példanélküli. Tehát nem csak a vidéki városokban élők ismerik, hanem Közép-Európában, a legtöbb városban valami hasonló van. A budapesti az abban különbözik, hogy itt a polgárok sokkal, tehát nagyobb mennyiséget is helyeznek ki amennyire én tudom az FKF szakembereitől, mint a környező országokban, és kevésbé válogatják meg, hogy mit helyeznek ki. Megint csak ilyen beszámolók alapján, de ezt nem vizsgáltuk, nem kutattuk, de Varsóban a lomtalanításkor nem merülhet az föl, hogy használt autó abroncsokat rakjon ki valaki.
Itt felhívják a figyelmet és kirakják.
Felhívják a figyelmet és kirakják. Nincs olyan lomtalanítás, hogy ne legyen így autógumi.
Vagy festék, higító, szokásos anyagok, ugye, amiket nem lenne szabad.
Így van, az a veszélyes hulladék, amit a legkevésbé lenne szabad, mert azért arról pedig ne legyen illúziunk, hogyha jön a kukás autó, akkor ott még a szelektálják-e valakik valahogy, nem. Tehát az ennyi erővel nyugodtan évközben az zöld kukájával is belerakhatna a higítót meg a festéket, mert egy helyre kerül, és nem tudom, hogy miért könnyebb a lelkiismerete bárkinek is, aki lomtalanításkor helyezi ki a festéket. Ha csak ezt a festéket és higítót többek között a lomis vállalkozók el nem viszik, mondván, hogy a higító az higító. A festék, ha be van száradva, akkor nem viszik el, amit nincsen beszáradva, akkor valamire csak jó lesz, és a többi. Tehát még ilyen szempontból, ha már itt tartottunk a környezeti ártalomról, hogy környezeti haszna is lehet kifejezetten ezeknek a lomis vállalkozásoknak, ezeknek a tevékenységeknek.
A méretre visszatérve
egy kicsit, tehát jól látod, hogy ezek családi vállalkozások. A családi vállalkozások, ezek tényleg ugye a szemünk láttára, hogy ilyen 20 év alatt alakultak ki, és mindenképpen kell hozzá kettő olyan dolog, ami nélkül nem lehet lomis vállalkozónak lenni. Kell egy szállítójármű, és kell egy telephely. Telephely nélkül nincs hova szállítani, és nem tudottól tovább szelektálni. Ezekben a szállító járművekben minden olyan dolgot pakolnak, általában mindezt a hármat, amit elmondtam. Tehát ami jó lesz valahol, hát még el lehet adni, ami fémhulladék és ami... De azt jelenti, hogy azt otthon depózni kell valahol. Tehát akinek nincsen egy olyan budapesti, vagy esetleg Pest környékén, akikkel én találkoztam, az mind budapesti volt. Olyan budapesti udvar, telephely, a házát, meg a sufni, stb., ahol egy ilyen viszonylag, azért mégis csak jelentős, nagyon hamar nagyon jelentős mennyiség lesz. Ezeket lehet depózni, és nincsen szállító járműve, azért már nem tud beszállni. Tehát már csak ezért is nevezte úgy a Tim Gittins, hogy a lomtalanítás igaziból egy inkubátorház vállalkozók számára, ahol ők ezt meg kellett, hogy tanulják, hogy befektetek, és akkor úgy lesz egyre nagyobb járművel, nagyobb telephelyem, jobb értékesítési csatornák.
Több pontot üzemeltetek, esetleg nem én ülök egy helyen, hanem már odaül valaki.
Na, és akkor innentől jön az, hogy akkor kell hozzá humán erőforrás. Általában egy ilyen autó körül van olyan, hogy 2-3, de inkább 4-5, 6-7 ember tud dolgozni. Nagyon jellemző az, hogy az autó is mozgásban van, és ketten ülnek benne, és akkor amit tudnak, fölvesznek, és akkor még megvan az a terület, amit fognak, ahogy te is mondtad, a kartonpapíron, és akkor oda pedig rendszeresen visszamennek és gyűjtik. Ha megtelik a kis furgon, akkor van úgy, hogy fordul, de általában az a jellemző, hogy addig pakolnak, amíg a furgon meg nem telik, lehet, én furgonról beszélek, mert az a hát gyakorlatilag az a cirkálója ennek a műfajnak, de mehet ez a személyautóval, utánfutóval, és tehát vannak ugye tehát kisebb léptékkel is be lehet lépni. De a furgon, ez a 3,5 tonnás.
Igen, a klasszikus.
Ez a klasszikus. Tehát ezek szervezik ezeket a brigádokat, és ez annyira meghatározó, hogy akik nem ilyennel vannak, ilyen, tehát ha úgy tetszik, akkor azok közül a lelkes amatőrök közül, mint amik mi is voltunk valaha, hogy oda megyek, megtetszik valami, és akkor azt ugye elhozom, mert lomtalanítás, hogy is ki van dobva, az már senki. Ennek szintén maradt egy ilyen társadalmi csoport, tehát ilyen budai, illetve budapesti értelmiségiek, akik mennek, ők többnyire magukat gyűjtőknek nevezik, és velük nem foglalkoztunk egyébként, csak hogy ilyen is van. És őket föl lehet ismerni arról, hogy tipikusan ezt a banyatanknak is nevezett
becézelt, igen.
Eszközt viszik magukkal, tehát nekik ez a szállító jármű, és egy darab jobbos kesztyűt hordanak.
Aha, ugye fejkézzel át lehessen túl. Így van. Óriási.
És hát ők is egyébként egy nagyon izgalmas világ. Lehet, hogy majd később valamikor velük is fogunk foglalkozni.
Hát de igen. Ezek a,
viszont most lejárt az időnk.
Elfogyott az időnk, pedig ez rettentő izgalmas, és nagyon nem foglalkozunk vele, és nagyon jó, hogy így kicsit bekukucskáltunk ebbe a világba, ennek a mélyére, és nem csak a felszínen, ahova mi is tesszük a kupac tetejére a dolgokat. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Dr. Letenyei László antropológus volt a vendégünk, a Corvinus Egyetem egyetemi docense.